Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Iczés Ambrus vagyok, a Partizán szerkesztője. Tegnap megtartották Romániában az államelnök választás első fordulóját, amin fölényesen nyert George Simion, a szélsőjobboldali AUR párt jelöltje. Második helyre végül befutott Nikusor Dan, független jelölt, a bukaresti főpolgármester. Hogy mindez mit jelent, és mire számíthatunk a második fordulóban, és egyáltalán hogy jutott ide a román politika, ebben fog segíteni nekünk eligazodni a következő percekben Papp Szilárd kollégám. A Partizánnál nagyon fontosnak tartjuk, hogy amikor külpolitikáról beszélünk, akkor ne csak Nyugat-Európa és Észak-Amerika ügyeivel foglalkozzunk, hanem a kelet-közép-európai régió választási eseményeit ugyanúgy bemutassuk nektek. Viszont jövőre Magyarországon is választások lesznek, erre rendkívül sok anyaggal készülünk, és ahhoz, hogy ilyen színes palettát tudjunk fenntartani, mindenképpen szükségünk van a támogatásotokra. Közeledik az 1% felajánlási határidő, ha még nem tetted meg, kérlek ne halogass tovább, ajánd fel nekünk adód 1%-át. Illetve egy másik szolgálati közlemény, perceken belül kezdődik az első érettségi, a magyar érettségi, remélem ezt most senki nem egy vizsgaszoba előtt nézi a mobilján, de azért innen is sok sikert kívánunk minden érettségizőnek. Na, és térjünk is rá Romániára. Ha valahogy az rémlik, hogy mintha már tavaly is megtartották volna egyszer ezt a választást, akkor nem csal az emlékezeted, ugyanis tavaly novemberben már volt államelnök választás Romániában. Az első fordulóban hatalmas meglepetésre egy szinte teljesen ismeretlen Călin Georgescu nevű jelölt nyert. A román alkotmánybíróság arra jutott, hogy ez nem teljesen magától történt, hanem külső beavatkozás segítette a kampányát, így érvénytelenítették ezt az első fordulós eredményt. Új választást írtak ki, most május 4-ére, ez volt tegnap, és ezen már nem is indulhatott el Călin Georgescu, nélküle mérkőztek meg a jelöltek. Közben egyébként tartottak egy parlamenti választást is, ennek eredményeképpen összeállt egy kormánykoalíció, a PESZEDE és a PENELE, a két nagy mainstream politikai párt, a szociáldemokraták és a liberálisok, valamint a magyar kisebbségi párt az RMDS részvételével. Így jutottunk el tegnapig, ahol tehát győzött George Simion, az AUR jelöltje, és második lett Nikusor Dan, Bukarest főpolgármestere. És ha minden igaz, már itt is van velem a vonalban Papp Szilárd kollégám, akihez lesz néhány kérdésem a témával kapcsolatban. Szia, Szilárd!
Sziasztok, sziasztok, jó reggelt!
Na, Szilárd, ez a tavaly novemberi választás, ez úgy vonult be a politika történetbe, hogy ez volt a meglepetés, amit nem látott jönni senki. Az a kérdésem hozzád, hogy az eddigiek alapján, az első forduló alapján te hogyan neveznéd ezt a mostani választást, milyen eposzi jelzőt találsz megfelelőnek a 2025-ös államelnök választásra?
Hát részben a meglepetés megismétlése, másrészt pedig a, nem tudom, lehet-e meglepetést megismételni, de ez most sikerült, a másik pedig szerintem a generációváltás az, ami egy fontos jelző lehet ebben a fordulóban, hiszen úgy, ahogy egyébként a novemberi első fordulóban is, most is a régi pártok jelöltjei azok gyakorlatilag nem jutnak be a másik fordulóba, és két olyan jelölt jut be, aki a maga módján mindenképp outsidernek számít, tehát George Simion az szélső jobbról érkező outsider, és hát valamilyen módon Nikusor Dan is egy ilyen konzervatív, liberális, nyugatos, de a régi eliteket kritizáló, azok korrupciójával fellépő, valamilyen módon velük szembe politizáló jelölt, tehát hogy mind a kettő outsider, mind a kettő valamilyen módon az ilyen rendszerváltás utáni civil, főleg a 2000-es évek ilyen civil szférájából érkezik, szintén más-más vonalakról, tehát George Simion ebből az ilyen szélsőjobbos, nacionalista, civil kezdeményezések, mozgalmak világából, Nikusor Dan pedig az urbanisztikai, városvédelmi, természetvédelmi civil szférából egyébként.
Mutassuk is meg a nézőinknek a portréját ennek a két jelöltnek, tehát baloldalt látni George Simiont, ő nyert, és a második lett Nikusor Dan. És akkor kezdjük Simionnal, hogy róla mit is kell tudni. Ugye ő, hát ha jól mondom, hivatásos focihuligán volt régebben, illetve aztán a Covid lezárások alatt robbant be a román politikába különböző lezáráskritikus megmozdulásokkal. de még akkor 2021-ben sem ért el ilyen kimagasló eredményeket a pártjával, mint hogy most 40% fölötti eredményt ért el. Szilárd, nálam mi a helyzet, hogy azt látjuk, hogy itt van egy radikális politikus, aki aztán mérséklődik, és ezáltal szélesebb tömegeket tud megszólítani, vagy azt látjuk, hogy van egy radikális politikus, aki radikális marad, és annyira feszült a helyzet Romániában, hogy pont ezáltal tud egy ilyen 40% fölötti eredményt elérni?
Is-is igazából. Én azt mondanám, hogy egyetértve a Gemist ma reggeli hírlevelével, hogy Giorgia Simeone az egy nagyon tehetséges politikus, ami a román politikában a tehetséghez, vagy a sikerhez, a túléléshez mindenképp kell egy jó adag demagógia, és egy jó adag opportunizmus is. És ugye, tehát, hogy valamilyen módon szélsőséges, de egyben egy pragmatikus politikus is. Az ő karrierje az egy hosszú, mondom, egy ilyen civil szférából való építkezés, az ilyen nacionalista aktivizmus világából érkezik, és aztán elindul 2019-ben az LP választásukon, akkor még nem jut be az LP, függetlenként akkor még nem is jut be az LP-be, viszont 2020-ban a Covid lezárások kapcsán szintén egy ilyen nagyon erőteljes mozgósításba, a lezárások elleni mozgósításba lép, és akkor alapítja meg ezt az AUR pártot, és a 20 végén tartott parlamenti választásokon már meglepetésre valami 9%-kal bejut. Ugye a retorikája az nagyon erősen, ez az ilyen radikális, szélsőjobbos, úgymond szuverenista retorika, viszont hatalomgyakorlásában sok tekintetben pragmatikus, tehát ezt jól ismerjük Magyarországról is, meg más európai példákban is, hogy ezeket a szélsőjobbos szubkultúrákat, szélsőjobbos pártokat nem olyan könnyű egyben tartani, itt is hatalmas egyéniségek, egók, macsó vezető ambíciók vannak, és Simeonnak sikerül egybe tartani a nagyjából ezt az AUR-t egy-két kivétellel, ugye a Georgescu az pont egy ilyen kivétel, meg hát a Diana Sosvárka nevű kilépés, de hogy összességében a párton belüli riválisait le tudja nyomni, a párt nagy részét maga mögött tartani, emellett európai szinten is egyfajta ilyen konszolidációt tud levezényelni, ugye többször próbálkozott ilyen európai pártcsaládokba való belépéssel, végül is a Giorgia Meloni féle európai konzervatívok és reformistáknak lett a tagja, sőt Giorgia Simeone személyében az LCR alelnöke is, tehát hogy ilyen értelemben mondjuk egy kifejezetten mainstreamesedő szélsőjobboldali európai csoportnak a tagja. Tehát, hogy szerintem mind a retorikai, stilisztikai, szakpolitikai radikalizmusát megtartotta, mint sok tekintetben sikerült egy ilyen konszolidáltabb pozíciót megfognia.
Még hozzá lenne egy másik kérdésem is, hogy igen, ahogy mondtad egyébként, az ECR frakció tagja lett az AUR, vagy pártcsalád tagja lett, ugye erre hivatkozott a Fidesz, hogy hát azért nem csatlakoznak az ECR-hez, mert egy magyar ellenes párt része ennek, és akkor ők oda nem csatlakoznak. És pont erre szeretnék rákérdezni, hogy ez a magyar ellenesség, ez egy mennyire aktív, vagy mennyire meghatározó része az ő retorikájának. Most nem is feltétlenül az, hogy mi a tartalma pontosan, hanem hogy ez egy létező törésvonal-e jelenleg így a szélsőjobbal kapcsolatban, vagy inkább a lockdown, inkább a korrupció, vagy bármi más.
Nem ez a fő üzenete, tehát hogy ugye a mai szélsőjobb az főleg ez az ilyen globalizáció ellenes, izolacionista, valahogy ez az ilyen befele forduló, mi legyünk az elsők típusú trumpizmusnak valamilyen módon a másolata, de egyébként ugye az orbánizmusnak is, és hát Simeone azért nyíltan is többször példaképének jelentette ki, vagy deklarálta Orbán Viktort. Szóval ez az ilyen nemzeti egoizmus az, ami elsősorban ennek az egésznek a szervezője, és a régi elitek által megszegett ígéreteknek a kritikája. És ebben az összefüggés rendszerben a magyar ellenesség az nem egy ilyen törésvonalképző erő, de ott van. Egyébként, ha összehasonlítjuk George Simeont és a novemberben nyert szélsőjobbos Kalin Georgescu-t, akkor a mostani győztesnek, tehát Simeonnak sokkal több magyar ellenes, nyíltan magyar ellenes gesztusa, megszólalása van. Bocsánat. Ugye az egyik fő ilyen elem, ami az ő politikai karrier építésében fontos volt, az pont a 2019-es Úzvölgyi katonatemetőben kialakult konfliktus, ahol ő aktívan részt vett, és a szélsőjobbos román nacionalisták ugye ilyen álhírekre hivatkozva tüntetést szerveztek oda, betörtek, ez egy első világháborús többek között magyar katonákat is, magyar katonák holtesteit is, síremlékeit is tartalmazó temető, és ott betörtek és rongáltak, törtek, zúztak, miközben velük szemben székelyföldi magyarok próbálták valamilyen módon megvédeni a temetőt. Tehát, hogy ott egy ilyen nagyon éles, etnikai színezetű, szerencsére végül nem tovább spirálozó, de azért igen aggasztó és veszélyes helyzet, feszült helyzet alakult ott ki, és ennek az egyik generátora, élharcosa az egyébként a Simeon volt, úgyhogy ilyen tekintetben azért nem vetít sok jót előre.
Igen, értve, hát emlékezünk meg róla, hogy Kalin Georgescu együtt ment el George Simeonnal szavazni, bár egyébként a kampányban olyan nagyon lelkes és elkötelezett támogatást nem láttunk a részéről, de hát még részletesebb elemzéseket a számokról nem olvastam, de sanszosnak tűnik, hogy azért valóban a novemberi szavazótáborát Georgescu-nak George Simeon most be tudta húzni gyakorlatilag egy az egybe.
Igen, tehát ugye, ha most ilyen nagyon leegyszerűsítően összehasonlítjuk a számokat, akkor George Simeon hozta egyrészt azt, amit megszerzett Kalin Georgescu novemberben, plusz amit ő maga megszerzett, mert ugye novemberben is indult, akkor negyedik helyre futott be. Hogyha ezeket összeadjuk, akkor még hiányzik ilyen 400-450 ezer szavazó, hogy kijöjjön a Simeon mostani eredménye, tehát hogy azokat a novemberi eredményeket kb. Azonos részvételi arány mellett egyrészt hozta a saját és a Georgescu számait, plusz még 400-450 ezer szavazót. Tehát azért a román posztkommunista történet, elnökválasztások történetében azért ez egy erős eredmény, az elmúlt 20 év legjobb eredménye, tehát utoljára 2004-es első fordulóban volt, hogy egy jelölt, a szociáldemokrata Adrián Nestase nagyobb jogszámokat tudott hozni 4 millió fölött, ha jól emlékszem, igen, és szóval, hogy azóta nem volt ennyire erős eredmény, nyilván az egy magasabb részvétel mellett volt 20 éve, de szóval, hogy ez egy arányaiban egy nagyon-nagyon combos eredmény, amit a Simeonnak sikerült most összehoznia.
Igen. Na de akkor, ha már a számokról elkezdtünk beszélni, akkor mutassuk is meg a nézőknek ezt az oszlográfikont, nem teljesen a végeredménnyel, ez még a reggeli 99,99%-os feldolgozottság, azóta meg lett a 100%-os feldolgozottság is. Volt számos jelölt, akiket egybevontunk egy oszlopba, látható, hogy Elena Lasconi, aki ugye tavaly novemberben befutott a második helyre, ő most néhány százalékot tudott csak gyűjteni. Egyébként az ő pártja, az USZERE a kampány közben hát átpártolt Nikus Ordánhoz, ennek egy elég cifra története volt, szintén a Gemisten részletesen el lehet olvasni, mindenképp érdemes. Viktor Ponta, egykori peszedés politikus futott be negyedik helyre, és akkor láthatjuk, hogy Nikus Ordán és Crin Antonescu, a kormánykoalíció jelöltje között minimális a különbség, és azt most még nem is látják a nézők, hogy ráadásul Románia határain belül Antonescu valamivel többet szerzett, mint Nikus Ordán, aki tehát így a diaszpóra szavazatai repítettek be a második fordulóba, és egyébként a diaszpórában rendkívül sokan szavaztak, úgyhogy ez egy külön érdekessége, ez az irány a román politikának, ami egyre inkább látszik. Szilárd, beszéljünk kicsit Nikus Ordánról, ugye ő független, mint ahogy látjuk is, függetlenként indult a választáson, de hát közben ő a regnáló főpolgármester Bukarestben, ahogy említetted, neki is voltak ilyen rendszerkritikus szólamai a kampányban, de hát ő egy politikus, egy aktív politikus, tehát mit kell róla tudni, különösen abban a tekintetben, hogy insider vagy outsider hol helyezkedik el ezen a skálán?
Hát azt érdemes hozzátenni, hogy ugye a Giorgia Simeone is egy sikeres pártelnök, parlamenti képviselő 2020 óta, tehát 5 éve, szóval hogy azért ő sem ilyen értelemben, ő is egy meglett politikus, és igen. Itt szintén kihangosítanám a Vukovic Martin értékelését, hogy összességében ugyanaz történt a mainstream régi pártok szempontjából, ugyanaz történt most, mint novemberben, tehát hogy őket legyőzte egy szélsőjobbos, illetve egy centrista, jobbos konzervatív, vagy konzervatív liberális outsider, vagy rendszerellenes. Csak annyi a különbség, hogy akkor mindkét második fordulóba jutott, sokkal kevésbé volt politikai tehetséges, tehát itt azért most már bizonyított politikusok vannak, Simeone is folyamatosan növelte a pártját, és hát a Nikus Ordánnak is sikerült 20-ban először megnyerni a főpolgármesterséget, tavaly télen pedig ugye tavaly másodjára is sikerült megszereznie a főpolgármesterséget. Ő is mondom egy ilyen, tehát az ő profilja az, ez az ilyen rendszerváltás után, ő ugye egy matematikus, matematika olimpikon gyakorlatilag, tehát a 80-as évek végén ő is része volt annak az egyik román csapatnak, több ilyen is volt, amelyik világszinten megnyerte a matematika tantárgyverseny. Na mindegy, szóval, hogy aztán ez a tipikus ilyen rendszerváltás után nyugati egyetemeken tanul, ugye Franciaországban, Párizsban tanul, aztán pedig hazaköltözik, és a akadémiai pályára, a matematikus kutatóként, akadémiai pályára lép, ezzel párhuzamosan pedig a 2000-es években elkezd egyfajta ilyen az ilyen a Bukarest épített örökségét tönkretevő, korrupt, ilyen ingatlan fejlesztési múltjék, ez a politikumnak és az üzleti szférának, ez mindig egy ilyen jó összefonódási területe. Na és itt, ezt Magyarországról is ismerjük, na és ezeknek ellen, ami a Bukarest épített örökségét tönkretevő ilyen ingatlan fejlesztések és korrupt befektetéseknek az ellenében hoz létre egy civil szervezetet, ami aztán apránként belép a bukaresti intézményes politikába, és Nikus Ordán az, aki aztán részben ez a mozgalom, ez az urbanisztikai mozgalom valamennyire összeépül a 2010-es évek első felének Verespatak tüntetéseivel, tehát az ugye a Verespataki bánya, aranybánya nyitás elleni tüntetések, és ennek a két, hogy mondjam, ilyen politikai áramlatnak az összefolyása hozza létre a Mentsétek meg Romániát pártot, ezt az USZERE pártot, aminek ugye Nikus Ordán az egyik alapítója, prominens politikusa, 2016-ban be is jut a parlamentbe, viszont 2017-ben összeveszik a pártjával a házasság definíciójáról szóló népszavazás kapcsán, összekülönböznek Nikus Ordán a konzervatív, tehát a hagyományos családmodell mellett áll ki a pártjának, a pártszavazáson, a párt belső szavazáson viszont nagyon szűken, de a liberális álláspont győzedelmeskedik, és Nikus Ordán akkor kilépik az USZERE-ből, és összeveszik velük, és aztán 2020-ban már függetlenként szerzi meg, de az USZERE és egyébként a liberális párt támogatásával szerzi meg a főpolgármesterséget, tavaly pedig újra függetlenként, akkor már a liberálisok támogatását sem élvezve véti meg a címét.
Tehát az
szóval, igen, szóval a kérdésed, bocsánat, csak közben elfelejtettem a kérdésed a hosszú beszédem során, de hogy a kérdésed egy kicsit azt mondanám, és ez egy ilyen leegyszerűsítő dolog, hogy Giorgia Simeone az az outsiderek insidere imidzst kultiválja valamilyen módon, tehát hogy ő a kívül ragadottaknak, az elnyomottaknak a rendszeren belüli ilyen harcosa, és a Nikus Ordánra meg azt mondanám, hogy egy kicsit olyan, ahogy az insiderek elképzelik az outsider, tehát ahogy az urbánus középosztályok elképzelik az outsider, szóval hogy egy kicsit ez a szereposztás, de hogy mind a kettő mondom azért a régi eliteknek a nagy kritikusa.
Igen. A nyilvánvaló különbségek ellenére azért néhány ilyen hasonló vonást Vitézi Dáviddal fel lehet fedezni Nikus Ordánban az alapján, amit itt elmondtál. De hát Nikus Ordán a főpolgármester Bukarestben, ez azért egy fontos különbség. Jó, és akkor menjünk is a harmadik ábránkra, egy térképet hoztunk még nektek, ahol az látható, hogy melyik megyét kinyerte, és milyen eredménnyel. Itt, aki esetleg csak hallgatja, annak elmondom, hogy a térkép nagy része sárga, tehát szinte az összes megyében George Simion végzett az élen. Ami kivételt képez ez alól, az egyrészt Bukarest, ahol Nikus Ordán, a ottani polgármester megnyerte, illetve Kolozs megye, ugye itt található Kolozsvár, ott is Nikus Ordán végzett az élen, valamint azokban a megyékben, ahol viszonylag nagy magyar kisebbség él, a Székelyföld megyéiben, illetve a magyar határnál, ezekben a megyékben pedig Krin Antonescu, a kormánypártok jelöltje nyerte meg az első fordulót. De hát összességében ugye George Simion jött ki győztesen. És akkor erről beszéljünk egy kicsit, hogy Krin Antonescu tulajdonképpen a magyar, jelentős magyar kisebbséggel bíró, vagy akár teljesen magyar, vagy szinte teljesen magyar lakta területeken ért el igazán jó eredményeket. Ugye ő hát szintén egy nagyon kalandos életű politikus, aki hát az utóbbi 10 évben nem gyakorlatilag inaktív volt a politikát illetően, és most hát előásták, talán lehet ezt mondani, a pártok erre a választásra. És egyébként neki a kampány szövege az inainte, vagyis előre volt, hogyha jól ejtettem ki, de a magyar nyelvű területeken még egy saját kampányszlogen is volt, és kaptam is egy ilyen plakátot, előre, ne hátra, ez szerepel rajta, Krin Antonescu plakátján, május 4, államelnök jelölt, itt látható a PESZEDE panele és az RMDS logója, hogyha kísértetiesen emlékeztet a plakát a 2022-es Fidesz kampányra, akkor az nem teljesen a véletlen műve, erről is sokat lehet olvasni. De akkor Krin Antonescu-ról kérdeznélek, Szilárd, mert ugye az mondta többször az RMDS a kampányban, hogy hát azért fontos, hogy ő nyerjen, mert szétesik a kormánykoalíció, hogyha nem Antonescu lesz az elnök. Na ez, hát ez így lesz-e, vagy kicsit tágabban értve a kérdést, most akkor mi vár a mainstream pártokra így, hogy a jelöltjük ezen a választáson se jutott be a második fordulóba? Milyen következtetéseket kell levonniuk, vagy szerinted miket fognak, nagyon rövid és talán kicsit középtávon mire számíthatnak?
Ugye novemberben azt üzenték nekik a választók, hogy ezzel a garnitúrával, amivel ezzel a személyzéhi állománnyal, amivel rendelkeznek, ebből azért úgy nem kérnek. Főleg itt ugye elsősorban a két fő párt, ugye a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt elnökeire, akik mindketten indultak az elnök választáson, Márcsár Csoláku és Nikolaj Csuka. Szóval, hogy belőlük nem kérnek, meg ugye az elmúlt 35 évnyi tevékenységből sem kérnek. Azért ez egy nagy üzenet volt. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy Nikolaj Csuka továbbra is Románia miniszterelnöke.
Nyilván nem Csoláku a miniszterelnök?
Márcsár Csoláku, de vagyok. Na szóval, hogy igen, Márcsár Csoláku továbbra is, mint előtte Románia miniszterelnöke, igen, a Csuka ő eltűnt már a színről, és hogy hogyan bizonyítsák a szavazóknak, hogy tudnak jól kormányozni, úgyhogy tovább növeltek minden, tovább rontottak minden gazdasági számot, és még egy kicsit megszorításokat is bevezettek, szóval, hogy ez volt a csodafegyverük, és a másik csodafegyverük, hogy elővettek a Naftalinból egy régi politikust, Krin Antonescut, aki a 2010-es évek elejének, 2000-es évek végének volt a nagy politikusa, ha azt mondtam Simionra, hogy hát a sikerhez a román politikában nagy adag demagógia és opportunizmus kell, akkor Antonescu ez tökéletesen érvényes, csak az a baj, hogy semmi más tartalom már nincsen mögötte, ahogy egyébként ezek mögött a pártok mögött sem maradt már semmilyen tartalom, tehát sem a PESZEDE, sem a PENELE, sem a szociáldemokraták, sem a nemzeti liberálisok mögött nem maradt semmilyen tartalom. Azt gondolták, hogyha előrángatnak egy ilyen kicsit már talán elfeledett, a választók által is elfeledett, de egyébként az elutasított, tehát a rendszer elutasításának okaiban egyébként a maga részét Antonescu nagyon erőteljesen kivette annak idején, és szóval, hogyha előveszik ezt a karaktert, akkor majd ez majd jó lesz, és akkor az Antonescu próbált ilyen, egyébként egy retorikailag jól képzett, de egyébként semmilyen más tartalommal nem rendelkező politikusról van szó, és akkor ő most is szintén próbált egy ilyen, az egész választásnak ez egy nagyon erős tanulsága volt a politikai elit számára, hogy itt mindenki valamilyen módon egy ilyen konzervatív trumpizmusban próbál meg utazni, csak van, aki nyugatos konzervatív, és van, aki meg nem tudom én, szuverenista konzervatív, de hogy itt mindenki az Antonescut beleértve a hagyományos családmodell mellett, nem tudom én, a meleglopi ellen, meg hasonló ilyen, nem tudom, nyugati kultúrharcos ügyekben határozottan ilyen konzervatív álláspontot foglalt el, gyakorlatilag mindenki, ha ránézünk a 11 jelölt közül, mindenki. Na és akkor hát igen, szóval ez lett az eredménye, hogy gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy novemberben a mainstream pártok jelöltjére azt mondták a választók, hogy akkor inkább ne ő legyen. Ez ugye már megindult, tehát hogy az én, hogy mondjam, ilyen elemzői meglátásom az, hogy már novemberben elindult a román pártrendszernek egy nagyon erőteljes széthullása, egy nagyon erőteljes átalakulása. Az, hogy hogyan fog alakulni a második forduló, az nagyon erősen befolyásolja majd, hogy milyen irányokba mennek el, de én azt gondolom, hogy az nagyjából borítékolható, hogy a Nemzeti Liberális Párt az a jelen formájában valószínűleg ezt az egész politikai válság, ezt a most már fél éve tartó politikai válságot nem fogja túlélni. Kérdés az, hogy valakinek ezt a fajta ilyen nyugatos, centrista, konzervatív, liberális oldalt valamilyen módon sikerül konszolidálnia, és hát az is kérdés, a PESZEDE túl, tehát a szociáldemokraták túlélésével kapcsolatban, pártként való továbbélésével kapcsolatban egy fokkal megengedőbb, vagy az ő szempontjukból optimistább vagyok, de ott is nagyon nagy kérdés, hogy ki fog nyerni, hogyha Giorgia Simion fog nyerni, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon ott is egyfajta ilyen egységesülés vagy koalícióba szerveződés fog történni a szélső jobb és a szociáldemokrata párt között, és valami fajta ilyen, nem tudom, ez az ilyen Robert Ficói politikai felépítmény jöhet létre. Szóval ezt gondolom így most rövid távon, tehát most két hétig itt ilyen nagy mozgások fognak történni, mindenki helyezkedni fog, alkudozni fog, és akkor majd ez utána a második forduló eredményének ismeretében fog kiderülni, de hogy az tény, hogy szerintem most már így egy megismételt választás után, tehát hogy kétszer mondja azt a román választó, hogy akkor ti most így jobb lenne, hogyha elmennétek, átalakulnátok, átgondolnátok a saját szerepeteket. Most már valószínűleg ezt nem lehet megspórolni.
Akkor beszéljünk még egy kicsit erről a két hétről, ami előttünk áll. Tehát Giorgia Simion és Nikusor Dan fognak megmérkőzni egymással. Nem biztos, hogy jól látom, de nekem úgy tűnik, hogy Nikusor Dan előtt van egy elég nagy dilemma, hogy ugye ő most valahogy megpróbálja egyesíteni majd a választókat Giorgia Simion ellen, hogyha jól sejtem, de hát ő maga is, ahogy te is mondtad, ilyen rendszerellenes szólamokat legalábbis hangoztat, valamilyen fajta kritikáját megfogalmazta ezeknek a pártoknak, amiknek most ilyen nagy lett az elutasítottsága, a Pennelének és a Peszedének, de azért nekik valamennyi szavazójuk még van, akikre mindenképpen szüksége van Nikus Ordánnak, hogyha szeretné megverni George Simeont a második fordulóban. Szerinted mi lehet elképzelhető stratégia számára? Mi a nagyobb veszély? Az, hogy magára marad, vagy inkább az, hogy túlzottan, hát úgymond összekoszolja magát a mainstream pártokkal? Merre mehet ebben a dilemmában?
Szóval onnan indulnék ki, hogy ez a felállás, ami most van, tehát hogy van egy 40%-os első helyezett, ez többször már előállt a román elnök választások történetében, és elviekben nem lehetetlen, hogy ezt a jelöltet egy második helyre befutó egyébként legyőzze a második fordulóba. Legutóbb 2014-ben Viktor Ponta első fordulóban nagyjából 3,8 millió szavazatot és 40%-ot kapott, ez nagyjából meg is egyezik a Simeon eredményével, a második fordulóban Klaus Johannis legyőzi. Ugyanezt történik 10 évvel azelőtt, 2004-ben is, már említett Adrián Nösztáce kb. 41%-ot kap, 4,2 millió szavazót, és a második helyre befutó Traian Băsescu legyőzi őt. Tehát, hogy van ennek egy ilyen dinamikája, hogy az úgymond nyugatos erők, azok második helyre futnak be, majd egy ilyen nagy hajrával megnyerik a választást a második fordulóba, a maradinak, keletinek, korútnak, nem tudom, milyennek beállított, régiesnek beállított jelöltel szemben. A Nikus Ordán tegnap esti nyilatkozatai alapján egyértelmű, hogy ugyanezt a narratívát fogja megpróbálni felépíteni, ez a kelet-nyugat szembenállását, arra fazírozva, hogy azért a román társadalom végül, ahogy korábbi években is úgy dönt majd, hogy hát inkább a nyugatos jelöltet választja. Én ebben per pillanat azért nem vagyok, vagy azért vannak fenntartásai, mert az viszont, tehát hogy nagyon sokkal hátrább indul, mint bármelyik második helyezett korábban, tehát azért dupla annyi szavazata van a George Simeonnak, mint a Nikus Ordánnak, ugye egy 41-21%-os eredményről van szó, szóval sokkal nagyobb hátrányt kell leküzdenie, másrészt 2025 egy teljesen más világ, geopolitikailag is azt gondolom, hogy sok tekintetben George Simeon egy geopolitikai konszenzus jelölt, hiszen Washington és Moszkva is támogatja, Trumpéknak nagyon kell már egy ideológiai győzelem, hogy valahol tudják mutatni, hogy hát sikerül exportálni ezt a trumpizmus, szóval most már nagyon, nagyon kellene valahol egy győzelem, ez a Simeon, ez egy ilyen dolog lehet. Szóval, hogy ez így a második forduló előtti ilyen dolog, és a Simeonnak sokkal nagyobb a szavazat növelő képessége még, tehát ugye ott van a Viktor Ponta maga 13%-ával, aki szintén ezen az ilyen Călin Georgescu utód populista vonalon nyomult, tehát hogy nagy valószínűséggel egyébként a Ponta azt próbálja majd megjátszani, hogy a 13%-áért cserébe azt kéri Simeontól, hogy ő lehessen a miniszterelnök, mármint Ponta, és a Simeon segítségével a Ponta visszaszerezhesse az ellenőrzését a szociáldemokrata párt fölött, és akkor létrejöhessen egy ilyen Aur Peszede többség a parlamentben, Viktor Ponta miniszterelnökként és Giorgia Simeon államfőként. Ez a Ponta számítása, szóval, hogy ez egy ilyen valószínű forgatókönyv, de ugye a Călin Antonescu szavazói sem lesznek, mint Nikus Ordán szavazók, tehát, hogy a Simeon szavazat növelő képessége sokkal nagyobb, mint a Nikus Ordáni. Az a kérdés, hogy a Nikus Ordánnak sikerül-e olyan szavazókat behozni ebbe a, sikerül-e annyira élet-halál harcát tennie ezt az egész küzdelmet, hogy új szavazók jöjjenek be a második fordulóra, akik az elsőben nem szavaztak, és nagy számban szavazzanak a Nikus Ordán mellett. Ez kb. Az esélye. Ehhez mondom, ezt a úgy kell valahogy maga alá söpörnie ezt a nyugatos régi pártok szavazó táborát, hogy egyébként magukkal a pártokkal azért nagyon-nagyon, tehát hogy valahogy kicsit ez a Márki-Zay dilemma, hogy úgy üljön, tehát hogy ne leüljön
a Sámlira.
A Sámlira a pártokkal tárgyalni, hanem hogy valahogy a szavazóikat hozza magából. Azt is gondolom, hogy egyébként a Nikus Ordánnak jelenleg, ha nyer különösen, de ha veszít is, akkor is van egy nagyon nagy lehetősége arra, hogy mondom, ezt a jobbközép reformista nyugatos tábort, ezt valahogy újra szervezze maga alá valamilyen új formátumba, mert mint mondtam, a Penele az halálán van, de az USZERE is, lássuk be, hogy évek óta botrányra bukdácsol, és hát szerintem nincs. Szóval, hogy az is egy ilyen toxikus brendé vágy. Szóval, hogy ezen a térfélen, bár valószínűleg, vagy inkább esélyes, hogy ez a térfél ki fog kapni, de annyira szét van hullva minden, hogy itt ezen a térfélen hatalmas lehetőségek vannak még a Nikus Ordán előtt, akkor is, hogyha egyébként veszít.
Tehát hatalmas izgalmak várhatók még, folytatódik a román politika szétszilálódásának és újra összeállásának folyamata, ezek szerint nem csak a következő két hétben, hanem alig, hanem még az utána következő hónapokban is, amit mindenképpen követni fogunk. Szilárd, nagyon köszönöm, hogy most ma reggel itt a rendelkezésünkre álltál, és segítettél eligazodni ebben a káoszban. Minden jót neked, szia!
Köszi szépen a figyelmet a nézőknek, sziasztok!
A román helyzettel tovább fogunk foglalkozni. A második forduló két hét múlva vasárnap, tehát május 18-án lesz, akkor Feledi Boton vezetésével lesz egy nagy eredményváró műsorunk a stúdióból. Itt lesz velünk Kis Tamás és Toró Tibor Kolozsvárral, jönnek mindketten segíteni megérteni a helyzetet. És ráadásul ezen a napon fogják tartani a lengyel elnök választás első fordulóját is, úgyhogy egy hatalmas kelet-európai dzsemborit fogunk tartani a Partizánon. Hogyha addig is érdekelnek a részletek, akkor egyébként tudom ajánlani a Mi Közöd YouTube csatorna videóit, akik mindig segítenek eligazodni a román politika rejtelmeiben. Ma este is lesz adásunk, Sejjéről készült riportot láthattok majd, holnap pedig Vida Kamilla kollégám fog egy műsort vezetni Sigmund Freudról, akinek a születési évfordulója lesz. Úgyhogy tartsatok velünk a hét további napjain is, és legkésőbb május 18-án ismét jelentkezünk a román helyzettel. Itzés Ambrust hallottátok, nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!